2022 a gyülekezetünk számára a tanúskodás éve, és szeretnénk megragadni sok-sok lehetőséget. Egyrészt, hogy felkészüljünk a tanúskodásra, hogy erősek legyünk, amikor tanúskodni kell, illetve, hogy tudjunk is tanúskodni, és ezért szeretnénk minden eszközzel segíteni benneteket, segíteni magunkat, hogy készek legyünk, amikor Isten lehetőséget, kaput nyit a tanúskodásra. Még mielőtt az igét olvasom, az éves sorozatunk ugye a Jelenések könyvéről szól, és azt a címet adtuk neki, hogy jó hírünk van, mert muszáj megerősödnünk abban, hogy az az üzenet, ami a mi életünknek az alapja, az a jó hír, az evangélium. Hogy a legjobb hír, a világegyetem legnagyszerűbb üzenete az a mi birtokunkban van. Hogy az emberek kérdéseire a válaszok nálunk vannak, ezért tehát jó hírünk van, és ezt el is mondjuk a világnak. És miközben a Jelenések könyvét tanulmányozzuk, két könyvet hadd ajánljak a figyelmetekbe. Az első dr. Almási Tibor könyve, a Jelenések könyve két kötetben, rendkívül értékes írás, úgyhogy szeretettel ajánlom nektek, itt a könyvtárban is megtalálható, hogyha valaki szeretne jobban elmélyedni a Jelenések könyvében, akkor ajánlom a figyelmébe. A másik pedig Dér Katalin könyve, szintén olyan fantáziadús címet visel, mint a Jelenések könyve. Ez tehát egy kommentár. Ugyanúgy nagyon mélyen szántó, egy más aspektusból közelít, ugyanúgy a Jelenések könyvéhez, mint dr. Almási Tibor. Bármelyiket veszitek a kezetekbe, gazdagabbak lesztek a Jelenések könyvével kapcsolatban, úgyhogy bátorítalak is benneteket, hogy éljetek az ilyen típusú lehetőségekkel is, és legyen ott az éjjeli szekrényeteken valamilyen olyan irodalom, ami segít Istenhez közelebb kerülni, akár a Jelenések könyvén keresztül. Így olvassuk tehát Isten igéjét a mai délelőttön, a Jelenések könyve második fejezetéből, az elsőtől a hetedik versig. Így hangzik az élő Isten szava. Az efezusi gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a hét csillagot, aki a hét arany gyertyatartó között jár. Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted el azokat, és nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tudom, hogy álhatatos vagy. Terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. De az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbi cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. Az viszont melletted szól, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezeteknek. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Imádkozzunk! Urunk, teljes nyitott füllel és nyitott szívvel állunk itt előtted. Érezzük az érintettségünket. Érezzük azt, hogy ez a levél nekünk is szól, mert mi is a hét gyülekezet egyike vagyunk. Kérünk, Urunk, engedd meg, hogy a nyitott fülünkön egészen a szívünkig elérjen a te igéd, és kérünk, Urunk, hogy hadd tudjuk mindazt megtenni, amit te üzensz nekünk. Amen. Foglaljunk helyet. Hol látod magad 30 év múlva a Trinity-ben? Ez lesz ma a központi kérdésünk. Hol látod magadat a Trinity-ben 30 év múlva? Vagy, hogyha az életkorodból fakadóan a kérdés kicsit árnyaltabb, akkor mi lesz a te örökséged a Trinity-ben 30 év múlva? Az efezusi gyülekezet lelkipásztora 2000 évvel ezelőtt a kezébe vesz egy levelet, egy levél gyűjteményt, 7 levél között az ő gyülekezetének is szól az egyik levél. Attól a János apostoltól érkezik, aki erre a 7 gyülekezetre vigyázott, sőt, korábban az efezusi gyülekezetnek a lelki pásztora volt. Érkezik tehát egy levél attól az előttől, aki óriási hírnévvel bír. Ő János apostol, az evangélium szerzője, a környezetünkben lévő 7 gyülekezetet összefogó püspök, a mi gyülekezetünk előző lelkipásztora, aki személyesen látta Jézust, aki amikor úgy érezte, hogy elfárad és megcsügged, és egy nagyon kritikus pillanatban, ott az utolsó vacsorán odahajtotta Jézus mellkasára a fejét, és ettől az apostoltól érkezik egy levél nekem, az efezusi gyülekezet új, friss lelkipásztorának. És ebben a levélben van némi bátorítás, de van némi elmarasztalás is. Úgy el tudom képzelni ezt a lelkipásztort, ahogyan megáll a dolgozószobájában, és úgy felsóhajt, hogy Istenem, ez tényleg tőled jön? Mert hogy az még hagyján, hogy a nagy előttől jön a levél, de a nagy előd azt írja a levél előtt a bevezetőben, hogy látomása volt, amelyben elragadtatott, és bepillantást nyert a mennybe, és az üzenet nem csupán tőle származik, ő csak a közvetítő, az üzenet, ami a gyülekezetünkig elér, egyenesen a mennyből, egyenesen a feltámadt Úr Jézus Krisztustól jön. És szinte még az én mellkasom is összeszorul, és úgy nagy levegőt kell venni, hogy akkor ezzel az üzenettel foglalkozni kell. De gondoljatok bele, hogy ebben a lelkipásztorban felmerülhetett, hogy biztos, hogy Jézustól jön ez az üzenet? Biztos, hogy nem Jánosnak egy nagyon jó szándékú bátorítása ez csupán? Hogyan tudom megkülönböztetni? Honnan tudom biztosan azt mondani rá, hogy ez mennyei üzenet? És amikor mindezek lepörögnek a fejében és a szívében, és a végén megszületik benne a döntés, hogy bízom Jánosban, bízom abban, hogy most is azért szenved a fogságban, ott Patmos szigetén, azért gyűri a kőfejtőben a munkát közel 100 évesen, mert olyan fontos számára Jézus, és annyira szeretne hiteles tanú lenni. Akkor tehát ez az üzenet egyenesen a mennyből érkezik, és Jézustól jön. Akkor komolyan kell venni. Aztán gondolkodik tovább ez a lelkipásztor, hogy mi az üzenet? Mit akar mondani nekünk az Úr? Mit üzen Jézus egyenesen a mennyből? És azt mondja, hogy nagyszerű munkát végeztek. Büszke vagyok rátok. Az egyik kedvenc gyülekezetem vagytok. Álhatatosak vagytok. Nem fáradtatok meg a munkában. Kitartóak vagytok. Lehet, hogy mások ilyenkor már kiégtek volna, de ti nem. Viszitek a terheket. Gyönyörű, ahogy rátok nézek. Csak éppen nincs már bennetek az első szeretet. Ez egy olyan szimbolikus, ikonikus, sokat emlegetett igevers, ami pont ebből fakadóan kicsit el is kopott így az évszázadok folyamán. Mert sokan felszínesen egy ilyen üres moralizálást csináltak belőle, hogy hát igen, mindannyiunknak mindig meg kell vizsgálni, hogy megvan-e még bennünk az első szeretet. Ilyenkor egy kicsit mindenki rosszul érzi magát, és még azok is, akik úgy gondolják, hogy egyébként most jó vagyok, még azok is úgy érzik, hogy igen, most egy kicsit meg kéne szomorodnom. Hát mégiscsak ez az Isten igéje. Sokkal mélyebbről, sokkal többről van itt szó, amire Jézus emlékezteti ezt a gyülekezetet. És ezért kérdeztem, hogy hol látod magadat a Trinity-ben 30 év múlva, vagy mi lesz a te örökséged 30 év múlva itt közöttünk. Az efezusi gyülekezet abban az időben, amikor megkapja ezt a levelet Jézustól, körülbelül 40 éves. Pál apostol a harmadik missziói útján alapította az efezusi gyülekezetet, 51 és 54 között valamikor. Az efezusi levél Pál apostol tollából Krisztus után 55-ben keletkezik. János apostol 82 és 96 között valamikor került Patmoszra, az ottani kényszer munkatáborba. 96-ban Domitianus császár halálát követően az ő fia, Nerva császár szabadulást engedett a foglyoknak, és 96-ban legkésőbb, tehát János is szabadult, tehát a jelenések könyve valamikor 96 előtt, az abban azt megelőző pár évben keletkezett. Tehát 53-54 és 93-94 között eltelt 40 év. Erre a 40 évre emlékezteti Jézus a gyülekezetet. És nézzük meg, hogy milyen gyülekezet volt az, akiket arra kellett emlékeztetni, hogy emlékezz vissza, hogy honnan estél ki. Mert az, ahonnan kiestél, az gyönyörű volt, nagyszerű, szemed gyönyörködtető, oda kellene visszaemelkedned. Tehát nem pusztán egy fejsimi, vagy egy buksíra koppintás volt ez az első szeretet gondolata, hanem Jézus vissza akarja vezetni oda a gyülekezetet, hogy nem elég, hogy jól csináljátok a dolgotokat, mert jól csináljátok, hanem tegyétek fel újra a kérdést, hogy miért csináljátok. Ez az igazi kérdés. Hiszen melyik gyülekezet ne örülne annak, hogyha Jézus egyenesen a mennyből azt üzenné nekik, hogy barátaim, ti álhatatosak vagytok, ti tiszta tanítást képviseltek, ti nem fáradtok meg, bár terhet hordotok az én nevemért, megvizsgáljátok a közétek érkezett tanításokat, és ami nem olyan, azt nem engeditek be a gyülekezetbe. Melyik gyülekezet ne örülne, hogyha ilyen dicséreteket kapna? És Jézus mégis megfogalmaz némi kritikát a gyülekezettel szemben, amit így foglalhatnánk össze, hogy jól csináljátok, csak talán már el is felejtettétek, hogy miért csináljátok ezt az egészet. És ez minden kor, minden gyülekezetére igaz. Akik a legnagyszerűbben végzik a munkát, azok is egy idő után úgy érzik, hogy igen, visszük, toljuk, csináljuk, mert mi így szoktuk csinálni. De a fő kérdés, hogy mi van a szívünkben, hogy mi a motiváció. Hát nézzük, hogy milyen volt ez az efezusi gyülekezet. Az apostolok cselekedetei 19. fejezetében az efezusi misszióról olvasunk. A 9-10. Versben ezt. Pál apostol pedig minden nap egy Tirannosz nevű ember iskolájában tanított. Ez 2 éven át tartott, úgyhogy mindazok, akik Ázsiában laktak, meghallották az Úr igéjét, mind a zsidók, mind a görögök. Hát ez az, amiről néhány évvel ezelőtt a Küldetésünk van című sorozatunkban, az apostolok cselekedetei tanulmányozása során, azt mondtam, hogy ez a Tirannosz nevű ember működtetett egy előadó termet. Ehhez hasonlót. És az ókori közel-keleti hőmérsékleti viszonyoknak megfelelően a délelőtti, kora délelőtti órákban ő maga tartott előadásokat, vélhetően a görög filozófia témakörében. A nagy melegben viszont, amikor sziesztáztak az emberek, akkor kiadta bérbe ezt az előadó termet, és Pál apostol ezt bérelte ki. És amíg mindenki sziesztázott, ez kutatások eltérő véleménnyel vannak, de 2-4 órás szünidőt jelentett, ebben az időben Pál apostol tanított, és az efezusi gyülekezet tagjai heti 6 nap, napi 2-4 órában, 2 éven keresztül odaszánták az idejüket, hogy tanuljanak az Úr dolgairól. Hát ebből fakad az, hogy mi itt a Trinity-ben 2000 évvel később meghirdettük a tanulás kultúráját. Mert hogyha az elődeinkre az volt jellemző, hogy odaszánják magukat a tanulásra, akkor mi sem tehetünk másként. Tehát elképesztő odaszánt volt ez a gyülekezet a kezdeteitől fogva arra, hogy még mélyebben megismerje az Istent. Mert a tanulás itt közöttünk mindig erről szól. Akár szakmai oldalról közelítünk, akár lelki oldalról közelítünk, minden esetben közös a cél. Menjünk mélyebbre az Isten megismerésében, és legyünk még elkötelezettebbek. Tehát tanultak, nem is akárhogy, és a végkövetkeztetése, a következménye mindennek az lett, hogy mindazok, akik Ázsiában laktak, meghallották az Úr igéjét, mind a zsidók, mind a görögök. Tehát a tanulás, az Isten igéjének a megismerése, a jó hírnek a megismerése, az úgy feltüzelte őket, hogy bizonyságot tettek az egész kis-ázsiai térségben. És Efezusból egy robbanásszerű missziós munka indult ki, egy helyi ébredés. Aztán nézzük, a 19-20. Versben ezt olvassuk. Sokan, akik varázslással foglalkoztak a hívők között, a hívők között, a frissen megtértek között, összehordták könyveiket, varázskönyveket, és mindenki szeme láttára elégették, amikor kiszámították a könyvek értékét, 50 000 ezüst pénzre becsülték. Így az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt és megerősödött. Ugyanaz a következmény. Oda szánták magukat a tanulásban, és erőt kaptak, hogy hirdessék az igét. Aztán, amikor Pál apostol keze nyomán azt olvassuk, hogy nem mindennapi csodák történtek, mert Pál apostolnak a hűsítő kendőit, meg a kötényét, amiben éppen a sátor készítő munkáját végezte, ha csak rátették valakire, vagy ha csak hozzáért ezekhez a ruhadarabokhoz, meggyógyult. Nem volt ez akkor sem természetes, és most sem természetes, de akkor Isten kegyelméből működött ott Efezusban. Ördögök mentek ki az emberekből, megszállottak, szabadultak meg, hatalmas szellemi történések szemtanúi voltak az efezusi emberek. És amikor Pál apostol nyomán néhány zsidó, vándor, ördögűző is megpróbálta ezt, akkor meg csúfos vereséget szenvedtek, mert Jézus nevét nem lehet csak úgy használni. Az a benne való hit által működik. Egy elképesztő nagy szellemi robbanás történt tehát Efezusban, ami a hívőket arra inspirálta, hogy muszáj tökéletes szellemi tisztaságban élnünk az életünket. Akkor döbbentek rá, hogy Jézussal nem fér meg más egy helyen, az én szívemben és az életemben. Hogyha komolyan akarom venni az igét, és a tanulásra odaszánom magam, és megértem az Isten gondolatait, akkor nem lehetek egyszerre olyan, aki okkultizmussal foglalkozik. Akkor nem szánhatom oda a szívemet, hogy máshol keressem az életem megoldását, hogyha azt mondom, hogy egyébként Jézus Krisztus az Isten fia. És akkor összehordják a különböző varázs praktikákat tartalmazó mágiáról szóló könyveiket, a hívők, és elégetik őket. Azt mondják, hogy ezzel mi tovább nem vállalunk közösséget. Egy ezüst pénz, egy ezüst drachma a korabeli viszonyoknak megfelelően egy munkásnak a napi bére volt. Az elégetett könyveknek az ára 50 000 ezüst pénz. 50 000 napi bér. Hát próbáld meg ma felszorozni ezt egy átlagos napi bérre. Abból azért kijönne egy összeg, nem? És ezek csak a könyveik voltak, amit elégettek. Hát még micsoda prosperitást hozhatott az életükbe addig, hogy ezt ilyen fontosnak tartották, hogy varázspraktikákkal foglalkozzanak. De azt mondták, hogy nem számít, hogy anyagilag megrövidülünk is, de mi az Úr útján akarunk járni. Na ilyen volt az efezusi gyülekezet, amikor az első szeretetnek a tüze lobogott benne. Aztán 23. 26. versben ezt olvassuk, apostolok cselekedetei. Abban az időben nem csekély zavargás támadt az Úr útja miatt, vagyis a gyülekezet működött és missziózott. Mert egy Demeter nevű ötvös, aki ezüstből kis Artemis templomokat készített, nem csekély keresethez juttatta a kézműveseket. Ez az ember összegyűjtötte a kézműveseket, valamint a hasonló foglalkozásúakat, és így szólt hozzájuk. Férfiak, tudjátok, hogy ebből a mesterségből származik a mi jólétünk. De látjátok és halljátok, hogy nem csak Efezusban, hanem szinte egész Ázsiában nagy tömeget nyert meg és vezetett félre ez a Pál, aki azt mondja, hogy amiket emberkéz alkot, azok nem istenek. Pál apostolnak és a keze munkája nyomán létrejövő efezusi gyülekezetnek óriási társadalmi hatása lett. Mert Pál apostol hirdette, a gyülekezet tagjai ezt a tanítást elfogadták és elkezdték élni, hogy amit emberkéz alkot, azok nem istenek, ezért a mágikus könyveitekkel kukába égessétek el, egy Isten van, az Jézus. És miután a hívők megtisztítják magukat, és ezt elkezdik képviselni, nem vásárolnak többet kis Artemis templomokat, hogy ott legyen a házi oltáron a házi bálvány, hogy segítségül hívhassák Artemis istennőt, aki a vadászat, a bölcsesség, a termékenység istennője is volt. És hát ez a hullám kigyűrőzött egész Efezusba. Ez akkor egy 4-500 ezres város volt, akkor. Két Debrecen méretű város. És az emberek elkezdik visszautasítani Demeter, meg a hozzá kapcsolódó érdekcsoportnak a portékáit. Olyan társadalmi hatást gyakorolt a gyülekezet, ami kigyűrűzött a városi gazdasági életre is. Na, az már nem akármi, igaz? Úgy tanúskodtak ezek az emberek, hogy a közigazgatásban, a politikában és a gazdasági életben hatásuk lett. Na, ez történik akkor, amikor Isten népe azt mondja, hogy tanúskodni fogunk. Amikor odaszánják magukat a tanulásra, amikor azt mondják, hogy szellemileg maximális tisztaságot vállalunk, akkor ennek a kettőnek az eredménye a társadalmi hatás. És fogja magát Efezus lelkipásztora kezében a levél tekercsel, elmeren, kinéz az ablakon, megvakarja a fejét, és azt mondja, hogy 40 éve, micsoda dicsőséges misszió volt az. Micsoda nagyszerű gyülekezet volt az, pedig kevesebben voltunk, mint most. És Jézus megdicsér bennünket, jól működik a gyülekezet. De emlékszünk még, hogy miért csináljuk azt, amit csinálunk? És kedves Trinity, emlékszünk, tudjuk, hogy miért csináljuk azt, amit csinálunk? Nem azért csináljuk ezeket, mert egy jóra való gyülekezetben a lelkipásztornak szépeket kell mondania, meg inspirálóakat, meg motivációs beszédeket kell mondania, meg hogyha azt akarja egy vezetőség, hogy a gyülekezet jöjjön utána, akkor minden évben jó, hogyha összeszedi 3-5 pontba, hogy mit is kellene csinálni, ezt meghirdetik, és akkor úgy tűnik, hogy ez egy jól működő gyülekezet. Dehogy is! Ez mind csak következménye annak, hogy miért is csináljuk ezt az egészet. Azért csináljuk, mert teljes szívünkből szeretjük az élő Istent. Azért csináljuk, mert odaszánjuk magunkat Jézus megismerésére. Azért csináljuk, mert itt Debrecenben körbevesz bennünket 220 ezer ember, akik jelenleg is a halál felé tartanak. És hogyha ez nem érint meg bennünket, akkor haza is mehetünk. Akkor most befejezem, és csukjuk be a gyülekezetet, mert semmi értelme, hogy összejöjjünk. A többi mindennek a következménye csupán, hogy szeretjük az Urat mindennél jobban, és nem bírjuk elnézni, hogy amíg nekünk örök életünk van, addig mások elkárhozzanak. Ezért csináljuk. Minden más ebből következik. Emlékszem, 2003-ban, amikor megtértem, Azt hittem, hogy szétszakad a mellkasom attól az örömtől és boldogságtól, amit az Istennel való találkozás eredményezett benne. Ültem a buszon, zsenge 17 évesként, és úgy éreztem, hogy Istenem, én szerelmes vagyok beléd. De annyira szerelmes vagyok beléd, hogy eddig azt gondoltam, hogy majd meg fogok házasodni, és gyerekeim lesznek, de most annyira tele vagyok veled, Uram, annyira kitöltöd a szívemet, hogy az egész életemet oda akarom neked adni. Nem is biztos, hogy meg kéne házasodnom, hiszen akkor le fog kötni más, de én neked akarom adni magamat teljesen. És úgy éreztem, hogy mi sem normálisabb ennél. Na szó se róla, gyönyörködöm a feleségemben, gyönyörködöm a négy gyerekemben, és megértettem aztán, hogy Isten nem a cölibátus ajándékát adta nekem. És fantasztikus családom van, akiket nagyon szeretek, és együtt szolgáljuk az Urat. És nélkülük, és különösen Anita nélkül nem lehetnék az, aki ma vagyok. De soha nem fogom elfelejteni, hogy milyen az, amikor dagad az ember mellkasa, mert tele van a szíve Istennel. Mert azt mondod, hogy semmi más nem akarok, csak téged szolgálni. Rick Warren gyülekezete ma több mint 40 ezer tagot számlál. 1975-ben kezdték el a missziót Los Angelesben egy visszautasíthatatlan isteni elhívás nyomán. És ma 40 ezren vannak. De tudjátok, Rick Warren 2022-ben azzal kezdte az évet, azzal indította, ez az ige hirdetés jött a szívére az Úrtól, hogy gyerekek, meg kell erősödnünk abban, hogy miért csináljuk azt, amit csinálunk. Mert jól csináljuk, de nem biztos, hogy emlékszünk arra, hogy miért. És ő például arra jutott, hogy a dicsőítésben meg kell erősödnie a gyülekezetének. És erről prédikált. Még a legkiválóbbak is elfáradnak az ige szerint. Még a bajnokok is időnként elcsüggednek. De akik az Úrban bíznak, szányra kelnek, mint a sasok. És ne legyünk álszerények. Mi vagyunk a bajnokok. Időnként elesettek vagyunk, időnként kicsinek érezzük magunkat, de hogyha a szívünkre tesszük a kezünket, akkor Jézus ránéz a Trinitire és azt mondja, hogy jól csináljátok, drágáim. A kezemben tartalak benneteket. Én vagyok az, aki a hét arany gyertyatartó között járok. Ezek a gyülekezetek, a mindenkori gyülekezetek. Itt vagyok közöttetek, járok közöttetek, figyelek rátok, fontosak vagytok a számomra. A lelki pásztorotokat a kezemben tartom. Halleluja! Tudjátok, milyen biztonság ez? Milyen nagy bátorítás? Hogy ott vagyok én is, az elképzelt efezusi gyülekezet lelkipásztorával, és időnként én is felsóhajtok, és azt mondom, hogy Uram, vizsgálj minket, tisztíts minket, hadd tudjuk betölteni a küldetést. Nem akarunk ténferegni, nem akarunk tengeni, lengeni, nem akarunk ücsörögni, hanem csinálni akarjuk azt, amit te mondasz. És amikor elér az Úr igéje hozzánk, és abban nem csak és kizárólag dicséret van, hanem van elmarasztalás is, van kritika is, de ez a kritika úgy ér el a gyülekezethez, hogy abban érezzük a Jézusi szeretetet. És az efezusiak is érezhették ezt. Jól csináljátok, csak gondoljatok vissza arra, hogy miért. Hát azért, mert annak idején olyan szerelmesek voltatok belém, hogy felforgattátok a világot. És most, amikor a püspökötök János ott rohad a kőfejtőben, most, amikor úgy érzitek, hogy egyre inkább szorul a hurok, mert a császári parancsnak megfelelően ellehetetlenítik a gyülekezeteket. Most, amikor olyan szellemi klíma vesz körbe benneteket, hogy sokan azt tervezgetitek, hogy feladjátok, és sokan azt tervezgetitek, hogy visszamondjátok a Jézusban való hiteteket, mint hogyha ezt vissza lehetne adni, akkor emlékezzetek vissza arra, hogy ti átformáltátok a körülöttetek lévő társadalmat. Ti sok embert megmentettetek a halálból. Ez a cél most is. Hol látod magadat a Trinity-ben 30 év múlva? Miért 30-at mondok, és miért nem 40-et? Azért, mert a gyülekezetünk kicsit több, mint 10 éve működik. Vannak, akik még visszaemlékeznek a dicsőséges kezdetekre, vannak, akik pedig egészen újan csatlakoznak most. Hol látod magadat 30 év múlva, és mi lesz a te örökséged 30 év múlva? Gondolj bele, hunyd be a szemedet. Otthon, a csendességedben, délután, az ebéd után, gondold ezt végig. Ne hagyd, hogy elmenjen ez a hét úgy, hogy nem gondolod végig ezt a kérdést. Hol látod magadat? Hol a helyed? Mert ma van lehetőség arra, hogy változtass ezen. Ma. Ma tudsz döntést hozni. Mert holnap megint beindul az élet, aztán egyszer csak ott találod meg, oppá, megint itt vagyunk az imaházban. Eltelt egy hét, és az én életem megint ugyanott maradt. És te tudod pontosan, hogy itt a gyülekezetben hol a te helyed. És ne legyen nagy titok előtted, hogyha általában véve odaszánt vagy a gyülekezetben, akkor a következő 30 évben ez az odaszánás erősödni fog. Hogyha inkább üldögélsz a gyülekezetben, hogyha leginkább valahol ott vagy a szélén, akkor ez fog hosszabbodni. Mert mitől változna? Az életed nem lesz könnyebb. A napjaid nem lesznek kevésbé zsúfoltak. Majd ha nyugdíjas leszel, azt se tudjuk, hogy megérjük-e a nyugdíjat. Lehet, hogy holnap visszajön az Úr, vagy holnap után, vagy 20 év múlva. Lehet, hogy a kérdésem irreleváns lesz 30 év múlva, mert megyünk az Úrhoz. De te hol látod magadat? Jánosnak olyan hatása volt az efezusi gyülekezetre nézve, amit azóta is emlegettek. Hogy fognak téged itt emlegetni az ifisek, a saját gyerekeid? Én úgy szeretnék jelen lenni a közbenjárásban, mint ő. Úgy szeretném vezetni a házi csoportot, majd később, mint ő. Úgy szeretnék itt állni a színpadon és dicsérni az Urat, mint ő. Úgy szeretnék ott lenni hátul a technikában, mint ő, hogy profi legyen minden. Úgy szeretnék itt állni a szószéken, mint ő, és hirdetni az igét, mert érzem, hogy ettől dagad a mellkasom. Mi a te hatásod? És hogyha ezt meghosszabbítjuk, akkor mi lesz 30 év múlva? Hogyha 40 év múlva, 40 éves jubileumon Jézus küldene nekünk egy levelet, akkor mit írna a gyülekezetünkről? És akkor vajon hogyan vélekedne rólad? Az nem büszkeség, az nem gőg azt mondani, hogy én szeretnék Isten országában nagy hatású ember lenni. Ez nem gőg. Ez a lehető legjobb kívánság. Ez csatlakozik a nagy, jó bibliai kívánságok mellé. Ez ott van a salomoni kívánság mellett, hogy Uram, engedelmes szívet adj nekem. És azóta mindenki engedelmes szívet kér az Úrtól, mert tudjuk, hogy ez a legjobb kérés, nem? Ez olyan kérés, mint Elizeus kérése, amikor azt mondja neki Illés, hogy kérj tőlem egyet, és megteszem. Oké, Illés, kétszeres lélek részt kérek, Mert látom benned, hogy milyen fantasztikus erővel működik benned a Szentlélek. Dupla olyan jól akarok szolgálni. Dupla olyan erőteljes próféta akarok lenni. És így is lett. Na, ehhez csatlakozik az a kérés, amikor úgy jövünk az Úr elé, mint Trinity, és úgy jöhetsz az Úr elé, mint te magad, hogy Uram, én hatást akarok gyakorolni a környezetemben a te nevedért. És Jézus pedig odaáll melléd, és azt mondja, hogy na ez az. Jót kértél, vagy ahogyan Illés mondja, nehezet kértél. De nem azért, mert teljesíthetetlen, hanem mert fajsúlyos, nehéz. Ezek a jó kérések. Ezek a jó kérések, és ez fog bennünket Isten országában előre vinni. Ez tölti meg majd a termet üdvözülőkkel. Miért? Mert a mi szívünkben az van, hogy embereket akarunk látni, ahogyan megtérnek. Embereket akarunk látni, ahogyan megváltozik az életük. Ahogy helyreáll a házasságuk, ahogyan helyreállnak a családi kapcsolataik, ahogy kibékülnek a hosszú évek óta meg nem békélő kapcsolatokban. És hát emlékezzetek vissza, itt erről a helyről tettek ilyen bizonyságokat szilveszter este. Hallhattuk őket mindannyian. Ez működik közöttünk. A Trinity gyönyörűen indult. Csodájára járt mindenki. És most is szépen haladunk. Még hála Istennek nem ott vagyunk, hogy most kellene visszaemlékezni a dicsőséges múltra és szomorkodni, hogy a sivár jelen az nem ilyen. Még nem az van, mint tudjátok a filmekben, azokban a jelenetekben, amikor látod a forgatagot, a színt, a fényt, a pompát, a bálokat, a bulikat, és akkor snitt. És a következő jelenet az az, hogy kong az üres terem, és csend van, és hullaszag. Nem itt tartunk még. A gyülekezetünk erősödik, a gyülekezetünk jó irányba megy, a gyülekezetünkben megértettük, hogy alapozni kell, és akkor alapoztunk. Megértettük, hogy tanulni kell, és most inspiráljuk magunkat a tanulásra. Megértettük a 2022-es év elhívását is, de... erre mindig emlékeztetnünk kell magunkat, hogy innen nem szabad kiesni. Mert ezek szerint ki lehet esni, meg lehet fáradni, meg lehet csontosodni, meg lehet keményedni. Csináljuk, mi csináljuk, persze a Trinity-ben ez a szokás, igen, jövünk, tanulunk, igen, Biblióra, igen. Jó van, persze, elmegyünk a lelki ajándék beszélgetésekre, igen, tudjuk le, csináljuk meg, Tibi meg Tamás legyen boldog. Persze, elmegyünk a közösségépítő programokra, lássák a közöttünk lévő szeretetet, hello. Nem ezért csináljuk, hanem azért, mert szeretjük az Urat. A második versben, a Jelenések könyve második fejezetében ezt olvastuk. Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Aztán a hatodik versben ezt olvassuk. Az viszont melletted szól, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. Zárszóként arról szeretnék beszélni, hogy mit jelent gyűlölni a nikolaitákat, és ez hogy jelentkezik ma nálunk itt a 21. században. A nikolaiták az akkor virágzó egyik tévtanításnak és a hozzájuk kapcsolódó szektának voltak a képviselői, akikről már sokat hallhattatok ti is, gnosztikusoknak hívták őket. A gnózis szó az tudást jelent görögül. A gnosztikusok azok, akik azt mondták, hogy A kereszténységben is van valami értékesség, azt kivesszük, meg az okkultizmusban is van némi érték, azt is kivesszük, meg a görög vallásban is van némi érték, meg a filozófiában is, és ezeket összegyúrták, és lett belőle egy olyan titkos, csak a beavatottak számára elérhető valláspótlék, amiben az okkultizmus, meg a kereszténység, meg a filozófia vegyült, és leginkább egy ilyen elit klubhoz hasonló társaságot hoztak létre. És azt mondták, hogy akkor csatlakozhatsz hozzánk, majd, hogyha mi úgy döntünk, hogy befogadunk, és beavatunk téged ebbe a titkos tudásba. Na, az ő egyik radikális szárnyuk volt ez a bizonyos nikolaiták. A Nikolaos azt jelenti, hogy a népek legyőzője. Laos az nép, a Niké, Nike, az győzelem. A népek legyőzője. Ők voltak a nikolaiták. Szerintetek akkor ez a titkos társaság mit tűzött az ászlajára? Hogyha így nevezték őket, hogy népek legyőzői. Azt tűzték a zászlajukra, hogy megkeresik azokat a társadalmi gyenge pontokat, ahol a társadalmat befolyásolni lehet, manipulálni lehet. Társadalmi változásokat akartak előidézni, és társadalmi változásokat is idéztek elő. Mert azt tűzték a zászlajukra, hogy mi átformáljuk a körülöttünk lévő világot. A Jelenések könyvében később olvassuk majd, hogy a nikolaiták és a Bálám követői ezek között egyenlőségjelet tehetünk. Miért? Azért, mert héberül Bálám azt jelenti, hogy a népek legyőzője. És emlékezhettek, amikor Izrael fiai az ígéret földjének a kapujában álltak, akkor az egyik király, Moábnak a királya, bizonyos Bálák, felbérel egy varázslót, Bálámot, hogy átkozza meg Izrael népét, hogy ne tudja elfoglalni az ígéret földjét. De Bálám többszöri próbálkozás eredménytelensége után, amikor Isten is kijelenti neki magát, hogy Bálám, fejezd ezt be, mert én állok a nép mögött, akkor utána csend, nem olvasunk arról, hogy Bálám újra próbálkozott volna, csak később a Mózes 4. könyvében értesülünk arról, hogy Bálám Bálákkal együtt egy másik fondorlathoz folyamodott, és megkeresték a népnek a gyenge pontját, és hogyha nem lehetett őket megátkozni, szellemi befolyást nem lehetett rájuk gyakorolni, mert Isten védte őket. Tudjátok, hogy mihez folyamodott Bálám és Bálák? A moábi lányokat beküldték Izrael fiai közé. Ott az ígéret földjének a kapujában. Moáb leányait közigazgatási hatalmi szóval beküldték Izrael fiai közé, és mivel szépek voltak a moábi lányok, az izraeli férfiak pedig férfiból voltak, és esendők voltak, elcsábították őket, és összeelegyítették őket a moábiakkal. Na ezt csinálják a mai napig azok, akik a nikolaitáknak a leszármazottai. Ezt csinálják a mai napig. Keresik a társadalom gyenge pontjait. Hol lehet megroppantani egy társadalmat, és addig csinálják, amíg a társadalom tartó oszlopai össze nem roppannak. A társadalom tartó oszlopa a férfi és női nem közti markáns különbség. A társadalom tartó oszlopa a házasságnak az intézménye. Nézd meg! Megroppan egy házasság, elkezd inogni, elkezd omladozni egy gyülekezet, egy család, az garantáltan összeomlik, és egy gyülekezet is összeomlik, hogyha elkezd szaporodni a vállásoknak a száma. A társadalomnak az alapja ebből fakadóan a család. És amikor ezeket szisztematikusan a nikolaiták elkezdik bombázni, mint ahogy kicsit kevesebb, mint 100 évvel ezelőtt egy jól ismert, tudható társadalmi csoport, Azt mondta, hogy nem tudjuk a társadalmat megtörni politikai eszközökkel. Mert, hát nézzük, a kommunizmusnak is befellegzett, 40 évig bírta, aztán kifújt. Akkor megkeresik a társadalomnak a kritikus és gyenge pontjait, és azt mondta ez a csoport, ez nem összeesküvés elmélet, ezeknek az embereknek az írásait el lehet olvasni. Filozófusok, társadalomtudósok, politikusok, és azt mondták, hogy a kultúra eszközével kell bemenni az emberek közé, és hogyha a kultúrán keresztül hozzuk az üzenetet, az meg fogja roppantani a társadalmat. És egy megroppantott társadalomra olyan hatást gyakorlunk, amilyet csak akarunk. Na, ezt teszik a nikolaiták. És ezt teszik most is, a mai napig is. Bekapcsolod a Netflixet, én is beszoktam, nézünk Anitával jó kis sorozatokat, és aztán egyszer csak azt lehet látni, hogy kényszeresen minden egyes sorozatban, majdnem minden részben meg kell jelennie az azonos neműeknek, meg kell jelennie a gender ideológiának. Miért? Miért kell ezt néznünk? Hát azért, mert a kultúra eszközén keresztül észre sem veszed, csak miközben iszogatod a borodat, a sörödet, a kóládat, eszegeted hozzá a chipsedet, a ropidat, meg a csokidat, közben észrevétlenül megmanipulálják a szívedet. Na hát egy ilyen helyzetben kell Isten népének tanúskodnia. És ebben a helyzetben mondja azt Jézus az efezusi gyülekezetnek, hogy álhatatos voltál, és nem fáradtál meg. És melletted szól, hogy én gyűlölöm a nikolaitákat. Azért ez kemény, nem? Jézustól nem szokványos ez, hogy ő gyűlöl valakit. De ezt gyűlöli. A mi feladatunk tehát Jézus igazsága és szeretete mellett tanúskodni, kitartani álhatatosan, azzal az igénnyel, hogy mi formáljuk át a társadalmat. Azért, mert mi tudjuk, hogy a mi üzenetünk az, ami az emberek életét helyreállítja, nem lerombolja. Értitek a különbséget? Az evangélium felépíti a romokból az új életet. A nikolaiták meg le akarják rombolni, hogy manipulálhassák. Na ez a mi feladatunk, és azt kell, hogy mondjam nektek, hogy nem lesz könnyebb, nem lesz egyszerűbb. Egyre nehezebb lesz, egyre nagyobb lesz a kihívás, de mi nem adhatjuk alább az igazsághoz való ragaszkodásunkat. Nem lankadhat a figyelmünk, nem adhatjuk alább. És nem adhatjuk alább az első szeretetet sem, és vizsgáljuk most a szívünket, hogy hogy vagyunk az első szeretettel, mennyire vagyunk szerelmesek az Úrba. És most arra hívlak benneteket, hogy amíg István zongorázik, amíg a dicsőítő csoport vezet majd bennünket néhány dalban, addig kérem szépen a vezetőség tagjait, hogy gyertek ide, és hogyha úgy érzed, hogy terhed van, amit szeretnél letenni, hogyha úgy érzed, hogy meglankad benned az első szeretet, akkor gyere és imádkozzunk együtt. Szeretnénk lehetőséget biztosítani nektek arra, hogyha terhed van, leted, hogyha új erőre vágysz, akkor tudunk érte imádkozni. Hogyha bármi más van, amiért imádkozhatunk, akkor gyere most, amikor szólt Isten üzenete, amikor szeretnénk ígéretet tenni Istennek arra, hogy mi tanúskodni akarunk, akkor hogyha az van a szíveden, gyere, és szeretnénk veled együtt imádkozni. Gyertek, álljunk fel. És a vezetőség tagjait kérem, fáradjatok ide előre.